Füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 8. nap. Végződik a Decameron 7. napja. Kezdődik a 8., melyen Lauretta uralkodása alatt arról van szó, miképpen jár túl minden áldott nap nő a férfinak, vagy férfi a nőnek, vagy egyik ember a másiknak eszén vasárnap reggel a legmagasabb hegyek csúcsaim feltűntek már a kelő napsugarai, és minden árnyék eloszlott, és a tárgyak kivontakoztak a sötétségből, midőn a királynő társaságával együtt felkelt, s akkor elsőben a harmatos pázsiton sétálgattak, annak utána pedig 9 óra tájban ellátogattak valamely közeli kápolnába, hol is szent misét hallgattak. És hazatérvén vidáman és jó hangulatban megebédeltek, kicsinyék énekeltek és táncoltak, s végezetül, hogy a királynő elbocsátotta őket, kinek kedve tartotta, szundítani térhetett. De mikor a nap már által haladt a delelőn, a királynő akaratja szerint letelepettek a szép szökőkút mellett a szokott novellamondásra, és akkor a királynő parancsára neifileheképpen fogott szóba. Első novella, Gulfadó pénzt vesz kölcsön Guasparrólótól, és minek utána annak feleségével megegyezett, hogy emesz pénz fejében vélehál, a pénzt odaadja neki, és az asszonynak füle hallatára azt mondja Guasparrólónak, hogy megadta a pénzt az asszonynak, mit is ez igaznak elismer, ha már Isten úgy rendelte, hogy e mai napon én legyek az első, ki novellát mond, belenyugszom. És mivel, szerelmetes hölgyeim, sok szó esett már arról, miképpen űztek csúfot az asszonyok a férfiakból, én elmesélni kívánok egy novellát, melyben férfi űzött csúfot asszonyból, ugyan nem azért, mintha a férfinak cselekedetét kárhoztatni szándékoznám, vagy azt mondani, hogy az asszonyal méltánytalanság esett, hanem inkább, hogy megdicsérjem a férfit, és kárhoztassam az asszonyt, és megmutassam, hogy a férfiak is meg tudják csúfolni azokat, kik beugranak nekik, mint ahogy belőlük is csúfot űznek azok, kiknek ők beugranak. Igazság szerint, hogy inkább ide illendő szóval éljek, ama történetet, melyet elbeszélni akarok, nem is annyira megcsúfoltatásnak, mint inkább a kölcsön visszafizetésének kellene neveznem, mivel bizonyos, hogy az asszonynak fölöttébb tisztességesnek kell lennie, és tisztaságára úgy kell vigyáznia, mint szemefényére, és semmiképpen nem szabad arra vetemednie, hogy beszennyezze. Ezt pedig gyengeségünk miatt nem tudjuk oly teljes tökéletességgel megtartani, mint kellene, én mégis azt mondom, hogy méltó a tűzhalálra amazasszony, ki pénzért vetemedik ilyesmire. Holott a nő, ki megismervén a szerelem nagy hatalmát, ennek miatt adja fejét ilyesmire, az emberséges bírótól bocsánatot érdemel, mint Madonna Filippával történt Pratóban, miként Filostrató kevés napokkal ennek előtte megbizonyította. Élt tehát valaha Milánóban egy német, kiszolgálatban állott, bizonyos Gulfadó nevezetű. Derék és hűséges annak irányában, kinek szolgálatába szegődött, mi pedig ritka dolog a németeknél. Mivel pedig mindig hűségesen megadta amaz pénzt, melyet néki kölcsön adtak, számos kereskedő akadt volna, kicsekély kamatra szívesen kölcsönzött volna neki akármely nagy summa pénzt. Ez tehát Milánóban lakozván, beleszeretett bizonyos Madonna Ambrógia nevezetű szépséges hölgybe, kifelesége volt Guasparrólót Szagastrazio nevezetű gazdag kereskedőnek, ki jó ismerőse és barátja volt. És szerelmében oly tartózkodón viselkedett, hogy sem a férj, sem más semmit nem vett észre. Üzent tehát egy napon a hölgynek, s kérte, hogy kegyesen hajoljon szerelmére, ő pedig viszont készségesen hajlandó mindent megcselekedni, mit csak tőle kíván. A hölgy sok húzavona után arra az elhatározásra jutott, hogy megteszi azt, mit Gulfadó kíván, ahogy az két feltételt teljesít. Egyik, hogy emez dolgot soha nem szabad senki előtt felfednie. Másik, hogy mivel néki bizonyos okokból szüksége vagyon 200 aranyforintra, azt kívánja, hogy gazdag ember lévén, adja meg ezt néki, s annak utána mindenben kedvére leszen. Gulfadó, mikor ekképpen értesült az asszonynak kapzsiságáról, felháborodott hitványságán, holott el eddig becsületes asszonynak gondolta, és akkor forró szerelme szinte gyűlöletre vált, és feltette magában, hogy megcsúfolja őt. Üzent tehát neki, hogy nagyon szívesen megteszi ezt s minden egyebet, mi hatalmában vagyon, s mit a hölgy kíván. Miért is üzenje meg néki, mikor kívánja, hogy meglátogassa őt, mert akkor elviszi a pénzt is, és bizony emez dolog felől senki meg nem tud semmit, legfeljebb egyik pajtása, kiben fölöttébb megbízik, s ki minden ügyes bajos dolgában mindig el szokta kísérni. A hölgy, vagyis inkább ez a ringyó, ennek hallatára megörvendezett, és visszaüzente néki, hogy férje, Guasparrólo, kevés napok múltán üzleti ügyeiben Genovába utazik, és ezt ő majd idejében értésére adja és üzen érette. Gulfadó pedig alkalmas időben elment Guasparrólóhoz, és szólott hozzá ekképpen, valamely üzletet szeretnék nyélbe ütni, melyhez 200 aranyforintra volna szükségem. kérlek kölcsönözd nékem émes pénzt oly kamatra, miként máskor is szoktál kölcsönt adni. Guasparoló felelte, hogy szívesen, és azonnyomban markába olvasta a pénzt. Kevés napok múltán Guasparoló elutazott Genovába, miként felesége megmondotta, miért is az asszony üzent Gulfardóért, hogy jöjjön hozzá, és hozza magával a 200 aranyforintot. Gulfardó maga mellé vette pajtását, és elment a hölgynek házába, kit is ott lelt, amint rá várakozott. És mindjárt első dolga volt, hogy pajtásának szeme láttára markába olvasta a 200 aranyforintot, és szólott hozzá ekképpen, Madonna, fogd ezt a pénzt, sadd oda férjednek, ha majd hazatér. A hölgy elvette a pénzt, és nem értette, miért beszél Gulfardó ekképpen. Azonban azt hitte, azért beszél így, hogy pajtása ne gondolja, miképpen ne talán fizetség fejében adta néki. Miért is szólott ekképpen? Szívesen megteszem, de meg akarom olvasni, hogy mennyi. És kiöntötte a pénzt az asztalra, s mikor látta, hogy megvan mind a 200, fölöttébb megörvendezett magában, eltette a pénzt, és visszatért Gulfardóhoz, kit is ágyas házába vezetett, s nem csupán az éjjel, hanem még sok éjszakán által részesítette őt testének gyönyörűségeiben, míg nem férje megtért Genovából. Mikor tehát Guasparoló Genovából megtért, Gulfardó meglesvén, mikor van együtt feleségével, nyomban hozzája ment, s az asszony előtt szólott hozzá, ekképpen. Guasparoló, a pénzre, vagyis a 200 aranyforintra, melyet a minap nékem kölcsön adtál, nem volt szükségem, mivel hogy nem tudtam nyélbe ütni amaz üzletet, melyre kértem. Annak okáért nyomban visszahoztam feleségednek, sált alattam néki, törölt ki tehát számadásomból. Guasparoló feleségéhez fordulván megkérdezte, vajon megkapta-e a pénzt. Az asszony, ki ott látta a tanút, nem tagadhatta le a dolgot, hanem szólott. Bizony, hogy megkaptam, csak még eddig elfeledtem megmondani neked. Mondotta akkor Guasparoló, Gulfardó, rendben vagyon. Isten áldjon, én majd elrendezem a számadásodat. Gulfardó eltávozott, az asszony pedig hoppon maradt, és odaadta férjének becstelensége szennyes bérét. És ekképpen a furfangos szerelmes ingyért élvezte Kabzsi hölgyét. Második novella, Varrungó plébánosa szerelmeskedik Monna Belcolorival. Zálogulót hagyja nála köpönyegét. Mozsarat kér tőle kölcsön, s mikor visszaküldi, visszakéri köpönyegét, melyet zálogban ott hagyott. Melyet is a jó asszony csípős kiszólás kíséretében visszaad az ifjak és a hölgyek egyenlőképpen javallottak a mamódot, ahogyan Gulfardó elbánt a Kabzsi milánói hölgyel, midőn a királynő Pamfilóhoz fordulván, mosolyogva parancsolta néki, hogy folytassa a sort. Miért is Pamfiló ekképpen fogott szóba? Szépséges hölgyeim, eszembe jut egy kis novella azok ellen, kik szüntelenül sértegetnek bennünket, holott nekünk nincs módunkban viszonozni a sértéseket. Értem a papokat, kik valóságos keresztes hadjáratot vezetnek feleségeink ellen, és ha egyet-egyet sikerül levenni ők a lábáról, azt hiszik, épp úgy bűnbocsánatot és búcsút nyertek, mintha legalábbis elhozták volna Alexandriából a szultánt megkötözve a vignomba. Szegény világi emberek nem tehetik meg ezt, ám bátoranyjukon, nővérükön, szeretőiken és leányaikon épp oly tüzesen töltik haragjukat, mint ahogy a papok az ő feleségeiket megrohanják. Miért is szándékom elmesélni nektek egy falusi szerelmi történetet, mely nem hosszú lélegzetű, de a végén mulatságos, és melyből azt a tanulságot nyerhetitek, hogy nem mindig és mindenben lehet hinni a papoknak. Elmondom tehát, hogy Varrungóban, ebben a hozzánk közeleső faluban, mint valamennyien tudjátok, vagy hallhattátok, élt egy derék pap, izmos és fáradhatatlan legény a szerelmi szolgálatban, ki is, ám bátor nem igen értett a betűhöz, vasárnaponként mégis talpra esett és jámbor szavakkal szólott a szilfák alatt híveinek épülésére. S, ha a férfiak elmentek hazulról, sűrűbben látogatta feleségeiket, mint bármely más plébános, ki előtte ottan volt. Vitt nékik képecskéket és szentelt vizet, egy-egy gyertyacsonkot, sáldását adta reájuk. Történt pedig, hogy egyéb hívő asszonyok között, kik annak előtte néki megtetszettek, fölöttébb megtetszett bizonyos Monna Belcolore nevezetű, Benti Vegnadelmazó nevezetű napszámosnak felesége, ki valóban szemrevaló és tűzről pattant asszony személy volt, barna és zömök és minden más asszonynál alkalmatosabb a köpülésre. Ezen felül pedig senki nála jobban nem tudta verni a csörgődobot és énekelni, zápor fut le már az árkon, és senki nála jobban nem tudta a táncot vezetni, s ha sor került rá, a körtáncot is, szép finom keszkenővel kezében, akármely asszony volt is a szomszédja. Miért is plébános uram oly bolondul beleszeretett, hogy szinte eszét vesztette, és egész napon állt arra felé csavargott, csak hogy láthassa. és ha vasárnap reggel meglátta a templomban, elénekelte a kirét és a sanctust, siparkodott nagymesternek mutatkozni az éneklésben, holott úgy szólt a hangja, mint a szamárordítás. Mikor pedig az asszonyt nem látta ottan, könnyűszerrel túlesett az éneken. De úgy tudta intézni dolgát, hogy sem Bentivegna del Mazzo, sem valamely szomszédja semmit nem vett észre. És hogy minél bizalmasabb viszonyba jusson Monna Belzolorival, hébe-hóba ajándékokkal kedveskedett néki, s néha egy-egy csomó friss fokhagymát küldött néki, mert az egész környéken a legszebb az ő kertjében termett, melyet is a maga kezével művelt. Máskor kis kosárborsót, néha meg egy-egy csomó csípős vörös hagymát vagy mogyoróhagymát. És, ha alkalma nyílott rá, hátreá kacsintott és szerelmetesen csalogatta, csábítgatta. De a rátarti menyecske úgy tett, mintha észre sem venné, félvállról vette ő kegyelmét. Miért is a plébános uram sehogyan sem tudta nyélbe ütni a dolgot? Történt pedig egy napon, hogy midőn a plébános délidőben ide-oda csavargott az utcán, találkozott Bentivegna del Mazzóval, kiteherrel megrakott szamarát hajtotta, megszólította hát, s megkérdezte, hová megyen. Kinek is Bentivegna feleltek képpen? Hát, tisztelendő uram, hogy ne kerülgessem a dolgot, én bizony a városba megyek, valami dolgom van, és emehol mit bonatszorri daginestre tóhúrnak viszem, hogy megsegítsen tudom is én miféle dologban, melyben a törvénybíró tárgyalásra idéztetett engemet a poroszlójával. Mondotta erre a plébános vidáman, jól teszed, fiacskám, csak menj, áldásom reád, és térj meg hamar. És, ha találkozol Lapuccióval, vagy Naldinóval, ne feledd megmondani nekik, hogy hozzák el a ma bizonyos szíjakat a cséphadaromra. Bentivegna azt felelte, hogy meg lesz, és mikor tovább indult Firenze felé, a plébános gondolta magában, most itt az alkalom elmennie Belzolore asszonysághoz, és szerencsét próbálnia. És lépéseit szaporázván meg sem állott, míg nem annak házához érkezett, és belépvén szólott ekképpen, adjon Isten minden jót, ki van itthon? Belzolore asszony, ki éppen a padláson volt, ennek hallatára szólott. Ó, tisztelendő atyám, Isten hozott. Mit tekeregsz kint ebben a hőségben? Felelte a plébános. Isten segedelmével azért jöttem, hogy kicsinyég véled mulassak, mivel hogy találkoztam férjed uraddal, ki a városba ment. Belzolore asszony lejött a padlásról, leült, és elkezdte a kelmagot szemezni, melyet ura kevéssel annak előtte kicsépelt. Akkor a plébános ekképpen adta fel a szót Belzolore, hát csak ugyanazt akarod, hogy így pusztuljak el. Belzolore asszony elnevette magát és szólott. Jaj, hát mit tettem véled? Felelte a plébános. Nem tettél semmit, de nem engeded megtennem azt, amit szeretnék, s mit Isten parancsolt. Felelte Belzolore asszony. Ugyan menj, menj. Vagy tán a papok is megtesznek ilyesmit? Felelte a plébános. Meg bizony, mégpedig különbül, mint más férfiak. Miért is ne? S mi több, mondom néked, hogy mi jóval különb munkát végzünk, és tudod-e, miért? Mivel hogy mi megduzzasztott vízzel hajtjuk a malmot. Bizony mondom, nem bánod meg, ha meglapulsz nékem, s megengeded, hogy végezzem dolgomat. Felelte erre Belzolore asszony, hogy ne bánnám meg, hiszen valamennyien oly zsugoriak vagytok, mint a görcsös javaja. Mondotta akkor a plébános, én nem vagyok az. Kérj, amit akarsz. Egy pár cipőt, vagy inkább egy szalagot, vagy egy szép nagy posztókendőt, vagy amit akarsz. Felelte Belzolore barátocskám, nem addig van az, efféle holmim éppen elég vagyon. De ha már olyannyira szeretsz, tedd meg bizonyos dologban kedvemet, s akkor én is megteszem, mit tőlem kívánsz. Mondotta akkor a plébános, csak mondd, mit kívánsz, s én szíves örömest megteszem. Akkor Belzolore asszony szólott ekképpen. Szombaton Firenzébe kell mennem s elvinnem a gyapjút, mit megfontam, és megjavítatnom rokkámat. Ha hogy tehát adsz nekem 5 lirát, mivel tudom, hogy van ennyid, kiváltanám az uzsorástól az állokba tett megy piros szoknyámat s az ünnepi csatos bőrövemet, melyet hozományul kaptam, mivel láthatod, hogy így, amint vagyok, sem a templomba, sem egyéb tisztes helyre nem mehetek ennek hiány. Annak utána pedig mindig megteszem, mit tőlem kívánsz. Felelte a plébános. Isten engem úgy segéljen, nem hoztam magammal pénzt. De hidd el nékem, szombatig szíves örömest a kezedbe juttatom. Igen, felelte Belzolore asszony, valamennyien fűt fát ígértek, hanem aztán szép szó marad az egész. Azt hiszed, engem is úgy lóvá tehetsz, miképpen lóvá tetted Biliuszát, kinek egy nagy nesze semmi fogd meg jól volt a fizetsége. De bizisten, orrod tőle fokhagymás, hiszen ő éppen emiatt került a világ szájára. Ha nincs nálad pénz, menj haza érte. Ugyan, szólott a plébános, ne kívánd, hogy most hazamenjek. Hiszen nézd csak a gerjedelmem tótágastál éppen, meg aztán senki sincs itt, s talán mire visszatérek, itt lesz valaki, s meghiúsítja a dolgunkat. Pedig nem tudom, mikor lesz megint ilyen jó alkalom, mint a mostani. Az asszony pedig szólott, Nékem mindegy. Ha el akarsz menni, menj, ha nem akarsz, maradj. A plébános látván, hogy az asszony nem hajlandó kedvére tenni legfeljebb a salvum mefat szerint holott ősi necustodia szerette volna szólottekképpen ejnye hát nem hiszed, hogy meghozom. Hogy tehát elhidd, itt hagyom zálogban ezt az olasz köpönyegemet. Belcolore asszony elfintorította horrát és szólott. Micsoda? Ezt a köpönyeget? Ugyan mit érez? Felelte a plébános, hogy mit ér. Tudd meg, hogy a szövetje kétesi, ha ugyan nem hármasi, sőt vannak a híveim közt, kik azt mondják, hogy négyesi. Nincs még két hete, hogy Lottónak, a zsibárusnak kerek 7 lirát fizettem érte, s bizony 5 garassal olcsóbban vettem, legalábbis ezt mondja Buglietto, ki, mint tudod, fölöttébb jól ért az efféle atlasz szövetekhez. Csak ugyan, kérdezte Belcolore asszony, bizisten nem hittem volna. Add ide csak előbb, plébános uram, kinek íja már feszült, levette a köpönyeget, s odaadta az asszonynak. Az pedig, minek utána letette, szólottekképpen. Tisztelendő atyám, menjünk abba a fészerbe, mivel ottan soha nem jár senki. És ekképpen cselekedtek, ottan pedig plébános uram előtt kimondhatatlan gyönyörűséggel össze-vissza csókolta az asszonyt, annak utána pedig sógorságba juttatta az Úristennel, s nagy jó ideig mulatta magát vele. Aztán csak úgy a csuhájában távozott, mintha esketésről jönne, s visszament a templomához. Otthon meggondolván, hogy mind a magyertyáskák, melyeket egész esztendőn által adományul kapott, mindösszesen felét sem érik az 5 lirának, észbe kapott, hogy volondot cselekedett, s megbánta, hogy otthagyta a köpönyegét. Miért is törte fejét, miképpen szerezhetné vissza fizetség nélkül? Mivel pedig lakozott benne némi nemű huncutság, hamarosan kieszelte, mit kell tennie, hogy visszakapja? Hát végre is hajtotta tervét. Tehát másnap, éppen ünnepnap lévén, elküldötte egyik szomszédjának gyerekét a mafent mondott Monna Belcolore házába azzal a kéréssel, hogy ne terheltessék kölcsön adnia a kőmozsarát, mivel hogy aznap nála ebédel Biguccio dal Poggio és Nuto Buglietti, ő pedig mártást akar készíteni. Belcolore asszony tehát elküldötte neki a mozsarat. Amint pedig az ebéd ideje elérkezett, a plébános megleste, mikor Benti Vegnadel Mazzo és Belcolore asztalnál ült, és szólítván sekrestését, mondotta neki. Fogd a mozsarat, s vidd vissza Belcolore asszonynak, és mondd néki. A tisztelendő úr azt üzeni, hogy köszöni szépen, és küld vissza a köpönyeget, melyet a fiúzálogban itt hagyott, a sekrest és a mozsárral elment Belcolore asszony házába, és ottan lelte Benti Vegnával együtt, amint éppen asztalnál ültek és ebédeltek. Letette hát a mozsarat, és elmondta a plébános üzenetét. Mikor Belcolore asszony hallotta, hogy visszakéreti a köpönyeget, már éppen meg akart felelni néki, de Benti Vegna mérgesen rászólt. Hát te zálogot veszel a plébános úrtól. Krisztus úgyse, kedvem volna, hogy pofon vágjalak. Lódulj, add vissza azonnal a köpönyeget, hogy a ragya verjen ki. És jegyezd meg, hogy akármit kíván, nem bánom, ha akár a szamarunkat is akarja, egyébről nem is szólván, semmit sem szabad megtagadni tőle. Belcolore asszony duzzogva felkelt, és odament az armáriumhoz, kivette belőle a köpönyeget, odaadta a sekrestésnek és szólott. Vidd meg plébános uramnak ím ez üzenetemet. Belcolore asszony üzeni. Megfogadja Isten előtt, hogy többé soha nem fogsz mártást csinálni az ő mozsarában, mivel hogy mostani csúful szégyenben hagytad őt a sekrestés hazament a köpönyeggel, s megvitte az üzenetet a plébánosnak, kik is nevetvén szólottekképpen. Ha találkozol véle, mondd meg néki. Ha ő nem adja kölcsön a mozsarát, én nem adom kölcsön a mozsártörőt, mivel a kettő egybe tartozik. Benti Vegna abban a hiszemben volt, hogy felesége csak azért beszélt így, mert ő összeszitta, és többet nem törődött a dologgal. De Belcolore asszony megorrolt a papra, és szóba nem állott vele mint szüretig. Annak utána azonban a plébános megfenyegette, hogy a pokol mélységes fenekére juttatja, s akkor ilyettében a must és a forró gesztenye közt megbékélt véle, s annak utána még sokszor mulattak egymással. És cserében az 5 liráért plébános uram behúzatta az asszonynak csörgődobját, és csengettyűt csináltatott rá, az asszony pedig beérte véle. Harmadik novella. Salandrino, Bruno és Buffalmazzo végig megy a Mugnone partján. Meg akarják keresni a Heliotrop követ. Salandrino azt hiszi, hogy megtalálta. Kövekkel megrakodva hazatér. Felesége szivakodni kezd véle, mire ő mérgében megveri, cimboráinak pedig elmeséli azt, amit azok jobban tudnak nála, minek utána Pamfilo novellája bevégződött, melyen a hölgyek annyit kacagtak, hogy talán még most is kacagnak, a királynő parancsolta Elisának, hogy folytassa a sort, kik is még mindig kacagván ekképpen fogott szóba. Nem tudom, bájos hölgyeim, vajon novellámmal, mely épp oly igaz, mint ami illedelmes, sikerül-e megnevettetnem benneteket úgy, ahogy Pamfilo megnevettetett az övével, de mindenképpen igyekezni fogok. Városunkban, hol is mindig bővében voltak a fura és különös emberek, nem nagy ideje még élt bizonyos Calandrino nevezetű festő, együgyű és fura egy ember, ki idejének javarészét két más festővel töltötte, kiknek nevük volt egyiké Bruno, másiké Buffalmazzo, fölöttébb mulatságos, egyébként pedig okos és éleselmélyű emberek, kik Calandrinoval azért barátkoztak, mert furcsaságain és együgyűségén gyakorta pompásan mulattak. Hasonlatosképpen élt ugyanazon időben Firenzében bizonyos Masó del Saggio nevezetű huncut és szemrevaló ifjú, kinek minden dolga, bármi befogott is, úgy ment, mint a karikacsapás. Ki is, midőn egyet-mást hallott Calandrino együgyűsége felől, feltette magában, hogy tréfát űz annak ostobaságából úgy, hogy bolonddá teszi, vagy elhitett vele valamely furcsaságot. Midőn véletlenül egy napon találkozott vele a San Giovanni templomban, s látta, amint ottan áll, és figyelmesen nézegeti a festményeket és a faragványokkal ékes szentségházat, melyet csak nem sok idővel ennek előtte helyeztek el a ma templomnak oltárán, úgy vélte, hogy itt az idő és alkalom szándokának végrehajtására. És kioktatván egyik cimboráját a felől, mit cselekedni szándékozott, mind a ketten közelebb mentek oda, hol Calandrino egymagában üldögélt, s úgy tettek, mintha nem is látnák. S akkor beszélgetni kezdettek bizonyos köveknek erejéről, melyekről Masohoy határozottan beszélt, mintha fölöttébb hozzáértő fő-fő ismerője lett volna a köveknek. Calandrino odafüleltem-e beszélgetésre, és kisvártatva felkelt, s mikor hallotta, hogy nem holmi bizalmas dologról folyik a szó, hozzájuk csatlakozott, minek is Masó fölöttébb megörült. S mikor folytatta magyarázatait, Calandrino megkérdezte tőle, hol találhatók a ma nagy erejű kövek. Masó felelte, hogy a legtöbb efféle kő Eldorádóban akad, a haslagok országában, bizonyos Dinomdánom nevezetű vidéken, hol is a szőlőt kolbásszal kötözik, s egy libának egy garas az ára, és kis liba a ráadás. És van ott valamely hegy, csupádon csupa reszelt pármezán sajtból, melynek tetején olyan emberek laknak, kik semmi egyebet nem tesznek, mint makaronit és húsos derejét csinálnak, melyeket is kappan levesben megfőznek. Annak utána pedig mind lehaigálják, s ki kimennél többet vesz belőlük, annál több lesz neki. És a hegynek tövében van egy kis folyó, melyben édesbor folyik, olyan finom, hogy különbet még senki nem ivott, s nincs benne egy cseppnyi víz sem. Hű, szólott Calandrino, ez aztán a finom ország. De mondd csak, mit csinálnak a kappanokkal, miket megfőznek? Felelte Masó, mind megeszik a haslagok. Kérdezte akkor Calandrino, voltál-e már ottan? Felelte Masó. Azt kérdezed, voltam-e ottan? Úgy voltam bizony egyszer, akár ezerszer. Szólott akkor Calandrino, és hány mérföldnyire van innét? Felelte Masó, innen messzebb, mint ezerven, hetet hét ország közelben. Szólott Calandrino, hű, hisz akkor bizisten túl van az Abruzzókon is. Hogyne? Felelte Masó, hisz ez csak macskaugrásahoz képest. Mikor az együgyű Calandrino látta, hogy Masó mindezt komoly ábrázattal mondta, és nem is mosolygott, úgy elhitte neki, mint a szintiszta, cseppentett igazságot, és az egészet szent igaznak vélte és szólott. Ez túlságosan messzire van nékem. De ha valamivel közelebb volna, bizony mondom néked, egyszer elmennék véled, hogy lássam, amint potyogam a bizonyos makaroni, és hozlak belőle egy teli hassal. De mondd csak, az Isten áldjon meg, nincs-e itten a mi környékünkön valami efféle nagy erejű kő? Felelte neki Masó, de hogy nincs, kétféle fölöttébb nagy erejű kő akad errefelé. Az egyik, a settignanói és a montisci terméskövek, melyeknek oly nagy az erejük, hogy ha malomköveknek használják őket, megőrlik ám a gabonát. S éppen ezért mondják a ma vidéken, hogy Istentől jönnek a kegyelmek és monticciből a malomkövek. De ott rengeteg oly malomkő van, melyeknek, nálunk épp oly csekély az értéke, mint náluk a smaragdnak, mely is nagyobb hegyekben állottan, mint a Monte Morello, s éjfélkor világít, hogy az ördög vigye el. És tudd meg, hogy, aki megcsiszoltatná és gyűrűbe foglaltatná ímez malomköveket, minek előtte még kifúrják őket, és elvinné a szultánnak, mindent megkapna tőle, mit szeme szája megkíván. A másik az a kő, melyet mi, kövekhez értő emberek heliotrop kőnek nevezünk. Fölöttébb nagy erejű kő, mivel hogy azt, ki magánál hordja, mindaddig, míg nála van, senki sem látja ott, ahol nincs. Szólott ekkor Calandrino, hű csuda nagy erő van ebben, de ez a heliotrop hol található? Masó megmondotta néki, hogy a Mugnonéban szoktak ilyeneket találni. Szólott ekkor Calandrino, mekkora ez a kő, milyen színű, felelte Masó, van nagyobb, van kisebb, külön-különféle nagyságú, de valamennyi feketés színű. Calandrino mindeme dolgokat jól megjegyezte magának, s úgy tett, mintha más valami dolga akadt volna, és elbúcsúzott Masótól, s feltette magában, hogy elindul a makő keresésére. De elhatározta, hogy nem fog hozzá Bruno és Buffalmazzo tudta nélkül, mivel hogy kiváltképpen szerette őket. Elindult hát keresésökre, hogy mindenki mást megelőzvén, haladék nélkül elmenjenek megkeresni a követ. S az napon délmúltáig mind keresésökben töltötte idejét. Végezetül, hogy már 3 óra is elmúlt, eszébe jutott, hogy hiszen azok a faenzai apácák kolostorában dolgoznak, sám bár a hőség szörnyű nagy volt, ott hagyta minden dolgát, odaloholt, szólította őket, és mondotta nékik. Pajtások, ha hitelt adtok szavaimnak, Firenze leggazdagabb embereivé lehetünk, mivel szavahihető embertől hallottam, hogy a Mugnonéban van bizonyos fajta kő, mely láthatatlanná teszi azt, ki magánál hordja. Miért is amondó volnék, hogy késedelem nélkül induljunk és keressük meg, minek előtte még más érte megyen. Bizonyosan megtaláljuk, mivel hogy én ismerem. Ha pedig megtaláltuk, nem lesz egyéb dolgunk, mint erszényünk berejtenünk, s elmennünk a pénzváltók asztalaihoz, melyek, mint tudjátok, csak úgy roskadoznak a garasoktól meg az aranyaktól, s aztán elcsenni onnét, amennyit akarunk. Senki sem fogja észrevenni. És ekként egy csapásra meggazdagodhatunk, s nem kell álló napon által a falakat mázolnunk, holmi csigák módjára. Bruno és Buffalmazzo ennek hallatára összenevetett. Egymásra hunyorgatván úgy tettek, mintha rettentően csodálkoznának, és javallottak Calandrino tervét. De Buffalmazzo megkérdezte, mi a neve a makőnek. Calandrino nehézfejű ember lévén, már rég elfelejtette annak nevét, miért is feleltek képpen. Mi törődünk a nevével, ha csak ismerjük az erejét. Én amondó vagyok, hogy nyomban induljunk a keresésére. Jó, jó, mondta rá Bruno. De hát milyen a makő? Felelte Calandrino. Van belőle mindenféle fajta, de valamennyi feketés. Miért is úgy vélem, hogy ahány feketét csak látunk, össze kell szednünk, mindaddig, míg nem rábukkanunk az igazira. Azért hát ne vesztegessük az időt, hanem induljunk. Felelte rá Bruno. Várj csak. És Buffalmazzóhoz fordulván mondotta. Úgy vélem, Calandrinónak igaza van. De nem gondolnám, hogy ez az óra alkalmatos, mivel hogy a nap magasan jár, és éppen a Mugnonéra süt, és megszárította mind a köveket. Miért is ahány csak ott van, mint fehérnek látszik, holott reggel, minek előtte még a nap megszárította volna őket, feketének látszanak. Különben is ma, midőn munkanapja vagyon, külön-különféle okokból rengeteg ember van a Mugnonénál, kik is, ha meglátnának bennünket. Kitalálhatnák, hogy mit keresünk ottan, maguk is ekképpen cselekednének, és akkor véletlenül ők kaparinthatnák meg, mi pedig hiába kutyagoltunk oda-vissza. Én amondó volnék, ha javalljátok, hogy ez olyan munka, mit reggel kell végeznünk, mikor jobban meg lehet különböztetni a fehéreket a feketéktől s még hozzá ünnepnapon, mikor egy teremtett lélek sem jár arra, ki megláthatna bennünket. Buffalmazzo javallotta Bruno tanácsát, s Calandrino is beleegyezett, és megállapodtak, hogy vasárnap reggelre kelvén mind a hárman együtt elmennek, és megkeresik a követ. De mindenek felett kérte őket Calandrino, hogy eme dolgot a világon senkinek ne említsék, mivel hogy vele is titoktartás pecsétje alatt közölték. Minek utána tehát ezt megbeszélték, elmondotta nekik, hogy mit hallott Dinomdánom országról, ségre földre esküdözött, hogy a dolog szent igaz. Midőn Calandrino elbúcsúzott tőlük, ezek ketten megbeszélték, miképpen fognak viselkedni eme dologban. Calandrino epe kedvén várta a vasárnap reggelt. Mely is elérkezvén, alig hogy pitymallott, szólította cimboráit, s kimentek a sangalló kapun, és legyalogoltak a Mugnonéhoz, s annak folyása irányában haladván keresték a követ. Calandrino, mivel a legbuzgóbb volt, elől ballagott, fürgén ide-oda ugrándozott, s ahol csak fekete követ látott, rávetette magát és fölszette, és a kebelébe rejtette. Cimborái nyomában ballagtak, s néha-néha maguk is felvettek egy-egy követ. De Calandrino még nem is jutott nagyon messzire, mikor a keble már is tele volt kővel. Miért is fölemelvén meglehetősen terjedelmes palástjának szegélyét, és bőhiszákot formálván abból, körös körül jól összeszíjazta. És kevés idő múltán azt is megtöltötte, s nem sokkal utóbb köpönyegéből is tarisznyát formált, és azt is hasonlatos képpen teletömte kövekkel. Miért is Buffalmazzo és Bruno látván, hogy Calandrino megrakodott, s már az ebéd ideje is közeledett megegyezésükhöz híven mondotta Bruno Buffalmazzónak, hol van Calandrino? Buffalmazzo ám bár látta, hogy ott van az orra előtt, jobbra-balra nézelődött, majd hátrafordult, és feleltek képpen. Én bizony nem tudom, de az imént még itt volt előttünk. Mondotta Bruno, jó, jó az imént, de én bizonyosra veszem, hogy már otthon van sebédel, minket meg itt hagyott faképnél, hogy csak keresgéljünk fekete köveket a Mugnonéban. Ejha, ugyanügyesen kimesterkedte, szólott akkor Buffalmazzo, hogy ide csalt bennünket, és itt hagyott a faképnél. Miért voltunk olyan bolondok, hogy hittünk néki? Ide hallgass! Hát ki lett volna rajtunk kívül olyan ostoba, kivel elhitette volna, hogy a mugnonébani nagy erejű követ lehet találni. Szalandrino eme szavak hallatára azt gondolta, hogy kezébe került a ma bizonyos kő, s annak erejénél fogva nem látják őt a mazok, holott itt vagyon az orrok előtt. Mód felett megörvendezett hát ekkora szerencséjének. Nem is szólott nékik semmit, hanem elhatározta, hogy hazamegy, és visszafordulván útnak eredt. Ennek láttára Buffalmazzo szólott Brunóhoz ekképpen mit évők legyünk. Miért nem megyünk mink is haza? Felelte erre Bruno. Gyerünk. De Isten úgyse, esküszöm, hogy Szalandrino többet így lóvá nem tesz. És, ha most itt volna a kezem ügyében, mint ahogy egész délelőtt itt volt, úgy a sarkába vágnám ezt a követ, hogy egy hónapig is megemlegetné emecsínyt. S ahogy ezt mondta, abban a pillanatban meglóbálta a követ, és belevágta Szalandrino sarkába. Szalandrino, amint a fájdalmat megérezte, felkapta lábát, s jögött egyet, de nem szólt semmit, és tovább ment. Buffalmazzo fogott egy kövecskét azokból, melyeket szedett, és szólott Brunóhoz ekképpen, Eholni, nézd csak ezt a szép kis kövecskét. Bár csak belevágódnék Szalandrino oldalába, és elröpítette a követ, és alaposan oldalba találta vele Szalandrinót. Ekképpen haigálták kövekkel, hol ilyen, hol amolyan csípős mondás kíséretében, végig fel a mugnone mentén, egészen a sangalló kapuig. Ottan pedig eldobták a köveket, melyeket szedtek, s néhány szót váltottak a vámnak őrségével. Kik is az oktatáshoz híven úgy tettek, mintha nem látnák Szalandrinót, és harsogó hahotázás közben által engedték. Az pedig megállás nélkül házába ment, mely a malom köztő szomszédságában volt, a szerencse pedig annyira kedvezett a tréfának, hogy miközben Szalandrino a folyóparton, annak utána pedig a városban mendegélt, senki meg nem szólította, tudnillik kevés emberrel találkozott, mivel hogy úgy szólván mindenki ebédnél ült. Tehát Szalandrino így megrakodva belépett házába. Felesése, kinek neve volt Monna Tessa, csinos és derékasszony, éppen ott állt a lépcső legfelső fokán. Mivel pedig némiképpen zokon vette férjének hosszú elmaradását, amint jönni látta, szivakodni kezdett vele, szólván imigyen. No, barátocskám, hát hazahozott az ördög. Már mindenki megebédelt, s te most jössz haza ebédre. Mikor Szalandrino ezt meghallotta és észbevette, hogy látják, igen megdühödött és megszomorodott, és ekképpen fogott szóba. Ejnye, ebatta hitványasszonya, minek voltál itten? Most mindent elrontottál. De Isten engem úgy segéljen, megfizetek érte. És bement az egyik kis szobába, s ottan kirakta a rengeteg követ, mit összeszedett, annak utána pedig nagy dühösen feleségéhez sietett, s megragadván hajánál fogva, lerántotta, a földre, s ottan, míg csak kezét lábát mozgatni tudta, összerugdosta s össze-vissza öklözte egész testét, és szinte minden szál haját kitépte, és minden csontját összetörte, és bizony hiába könyörgött a menyecske összetett kézzel kegyelemért. Buffalmazzo és Bruno, minek utána a kapu őreivel kicsinyég nevetgéltek, szép lassacskán megindultak, és távolról követték Szalandrinót, s mikor házának küszöbéhez értek, hallották, mely rettenetes emberi feleségét, s akkor úgy tettek, mintha csak éppen most érkeztek volna oda, és szólították őt. Szalandrino verejtékezve, vörösen és kimerülten oda ment az ablakhoz, és kérte őket, hogy csak jöjjenek fel. Azok úgy tettek, mintha némiképpen neheztelnének rá, és hát fölmentek, és látták, hogy a szoba tel is tele van kövekkel, s az egyik sarokban ott van a megtépázott, rongyávert menyecske dagadt ábrázattal, teli kék foltokkal, és keservesen zokog. A másik sarokban pedig ott ül Szalandrino neki gyülkőzve, és lihegve a kimerüléstől. Minek utána darab ideig elnézelődtek, szólottak ekképpen, mi dolog ez, Szalandrino? Talán falat akar szépíteni, hogy ennyi kő hever itten? Annak utána még hozzátették, hát Monna Tessának mi baja, úgy látszik, megverted. Miféle új módi dolog ez, Szalandrino, ki belefáradt a kövek cipelésébe s a nagy haragba, mellyel feleségét elverte, és fájdalmában, hogy vélekedése szerint elvesztette szerencséjét, nem tudta annyira összeszedni magát, hogy kinyögjön valamely értelmes feleletet. Miközben ekképpen küszködött magában, Buffalmazzo megszólalt, Szalandrino, ha más valami miatt dühös voltál is, nem lett volna szabad így volondá tenned bennünket. Mivel hogy előbb elvittél magaddal, hogy a ma becses követ keressük, annak utána pedig annyit sem mondtál, hogy befellegzett, s ott hagytál bennünket a mugnonénál, mint két birkát, magad meg hazajöttél, ezt pedig fölöttébb zokon vesszük tőled. De annyi szent, hogy ez volt az utolsó, többet soha be nem csapsz bennünket. Szalandrino megemberelte magát, se szavakra feleltek képpen, pajtások, ne haragudjatok, másképpen vagyon a dolog, mint gondoljátok. Jaj, én szerencsétlen. Megleltem a makövet. S tudni akarjátok, vajon igazat mondok-e, mikor első ízben kérdeztétek egymástól, hol vagyok, ott voltam mellettetek, nem is egészen 10 könyöknyire. S mikor láttam, hogy felém jöttök, és nem láttok engemet, megindultam és szüntelenül valamivel előttetek járván, hazajöttem. És elejétől kezdvén, töviről hegyire végig elmesélte nekik, hogy mit tettek és mit mondottak, megmutatta nekik hátát és sarkát, hogy hogyan összezúzták a kövek, s annak utána folytatta. És mondom, hogy mikor beléptem a város kapuján, mindezzel a rengeteg kővel ölemben, mit most itten láttok, senki nem szólt hozzám egy szót sem, holott tudjátok, mi izgágák és utálatosak szoktak lenni emezőrök, s mindent látni kívánnak. Sezem felül az utcán több komámmal és barátommal találkoztam, kik rendszerint mindig megszólítanak s hívnak egy italborra, de most még csak egy fél szóval sem szóltak hozzám, mivel hogy nem láttak engemet. Végezetül mikor hazaértem, ez az Isten verte, átkozott asszony elém jött és meglátott, mivel, miként tudjátok, az asszonyok mindennek az erejét tönkre teszik, miért is én, ki elvicsekedhettem volna, hogy Firenzének legszerencsésebb embere vagyok, egyszerre a legszerencsétlenebb lettem. És hát ezért vertem el oigen kegyetlenül, míg csak kezemet mozgatni tudtam, és nem is tudom, mi tart vissza attól, hogy el ne vágjam a nyakát. Átkozott legyen az óra, melyben megláttam őt, s melyben a lábát a házamba betette. És újból haragra gerjedvén, már-már felkelt, hogy előről kezdje a verést. Buffal Maczó és Bruno eme dolgok hallatára úgy tett, mintha szörnyen csodálkoznék. Egyre másra megerősítették azt, mit Szalandrino elmondott, s közben oly nevethetnék ők támadt, hogy szinte megfukkadtak. De mikor látták, mely nagy dühösen állt fel, hogy újból eldöngesse feleségét, közbeléptek és visszatartották, mondván, hogy ebben az asszony nem hibás, hanem ő maga, mivel tudta, hogy az asszonyok tönkre teszik minden dolognak erejét, s mégsem mondotta meg néki, hogy aznap nem mutatkozzék a szeme előtt. Ezt a bölcs előrelátást pedig Isten elvette tőle, vagy azért, mert nem néki szánta eme nagy szerencsét, vagy pedig azért, mert meg akarta csalni a cimboráit, kiknek szólnia kellett volna, mikor észrevette, hogy meglelte a makövet. És sok húzavona után, nagy üggyel bajjal, megbékítették a kesergő asszonnyal, ők maguk pedig eltávoztak, otthagyván őt nagy bánatával, kövekkel megtömött házában,